Mert iroda válaszolt egy hét múlva, hogy illetékességből áttették a pénzügyminisztériumhoz. Ebből látszik, hogy el sem olvasták, mert néhány nyugdíjas probléma felvetése után a levél arról szól, hogy a miniszterelnök úr tegye lehetővé, hogy az idősek tanácsa előtt elmondhassuk ezeket a problémáinkat. Ebben mennyiben illetékes a pénzügyminiszter? Hiszen az idősek tanácsát a miniszterelnök vezeti, és ő hozta létre. Pénzügyminiszter nem is jár erre. Tehát, és akkor a pénzügyminisztériumban majd jött egy válasz, ami úgy nézett ki, másfél oldalas a levél mostanáig is megvan. Egy oldalban felsorolják, hogy a kormány mennyi mindent tett eddig a nyugdíjasokért, és azt mondják, hogy itt semmilyen se törvényi változásra, semmire nincs szükség, mert a jelenlegi szabályozás megfelelően biztosítja a nyugdíjak értékállóságát és a nyugdíjak sok megélhetőségét. Eddig jutottunk. Tehát hiába mondjuk egyformán is most már nagy dolgokban nem tudunk egyeztetni, vagy nem tudunk eljutni addig, ahol a döntések megszületnek. Mi csak azt kértük, hogy nélkülünk, rólunk ne szülessen döntés, hogy legalább a véleményüket mondhassuk el, ha máshol nem az idősek tanácsa előtt. És hát ez se valósult meg, úgyhogy azóta sem. Minket ez nem keserít el, csináljuk tovább, tájékoztatjuk a nyugdíjasokat, nyilatkozunk a sajtóban, ilyen 20-nál több megjelenés van évente, idén már a negyedik, ez az ötödik, hogy engem valaki megkérdez ebben az évben, egy hónap telt el, és volt már Klubrádió, ATV híradó, RTL Klub híradó, Szeged Televízió, Inforádió, ezek azok a felületek, ahol el tudjuk mondani a véleményünket, de ez nem hallatszik el odáig, ahol a döntések születnek. Tehát értem a felvetést, egyet is értek vele, mi is keveseljük ezt a 3,2%-ot. De azért apró eredményeket hagy mondjak, egyet konkrétan. A Covid előtt szólaltunk meg először, hogy abban az évben, januáriban az infláció 4%-ra szökött föl, az borzasztó nagynak látszott akkor, később mennyire örültünk volna ennek a 4-nek. De az előző 0,8%-hoz meg a kapott 1%-os nyugdíjemeléshez képest ez kicsit több, mint egy hónap alatt 4%, akkor megszólaltunk, hogy nem, baj lesz, mert ez nem fog kitartani évig ez a nyugdíjemelés, mert már az első havi infláció elvitte a évelei emelést, és azt kérjük, hogy ne novemberben, mert a törvény szerint novemberben egészítik ki arra, ha különbözet van, ha kevesebb volt az évelei nyugdíjemelés, ne novemberben, hanem évközben legyen kiegészítő nyugdíjemelés. Válasz sem érkezett, de a következő évben megcsinálták, a saját ötletük szerint. De azt a szó szerint, amit én kértem. És a harmadik évben háromszor is volt egy évben. Tehát látszott, hogy annyi hatást el tudtunk érni, hogy legalább a problémára felhívtuk a figyelmet, azt már nem ismerték persze el, hogy honnan jött a javaslat, de nem baj, örülünk, ha lopják az ötleteinket, csak csinálják meg.
Ezt a álságos játékot egyébként a kormánypárt gyakran eljátsza az ellenzéki pártokkal, illetőleg civil szervezetekkel is. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy akár tartalmilag, akár szervezetileg előrébb lépjenek a nyugdíjasok területén. És az első terület, amit ebből a szempontból vizsgáljuk meg, az a szakszervezeti rendszer egésze. Tehát, hogy akkor a nyugdíjas részlegnek mekkora ráhatása van a többi szakszervezeti ágazatra, vagy ágazati képviselőkre?
Hát van valamennyi, mert a többi szakszervezetben is vannak nyugdíjas szerveződések, nyugdíjas tagozatok, akik vagy benne vannak ebben a nyugdíjban, vagy együttműködünk velük, beszélünk egymással, és őnekik meg van hatásuk az aktívakra. Nálunk elmondok egy konkrét példát. Néhány évvel ezelőtt azt sikerült elérnem, még szegény Kordás Laci volt akkor az elnökünk, hogy sajnos hát eltemettünk néhány éve. Az ő idejében volt az, hogy arra tettem javaslatot, hogy ha a Magyar Szakszervezeti Szövetség megszólal aktív dolgozók ügyében, mondjuk bérügyben, akkor mindig tegyen mellé egy nyugdíjas kérdést is. Konkrétan, ha a minimálbérről van valami nyilatkozat, akkor tegyék mellé, hogy a minimál nyugdíjal mi legyen. És ezt egész szövetségi tanács szintig, ami a legmagasabb döntéshozó szerve a szakszervezetünknek, el tudtam vinni, ahol egyhangulag ezt jóvá hagyták, és többé-kevésbé ez működik is. Idősek napján szoktunk kiadni közös nyilatkozatot a MASZ elnökével, ami úgy néz ki, hogy a MASZ elnöke most Zlati Robert. Zlati Robi elmond egy aktív dolgokról szó problémát, és utána én név szerint egy nyugdíjast. És ez együtt jelenik meg, mint a MASZ egészének a nyilatkozata. Most a legutóbbi példa, ez például egy konkrét példa, nemzetközi munkám is van, majd arról még szeretnék egy-két szót beszélni. Felvetettem ezt Brüsszelben ennek a szervezetnek a végrehajtó bizottsági ülésén, és csak úgy néztek rám, hogy hát ilyet náluk el se lehet képzelni. Tehát ebben viszonylag előjárunk. Európában is, meg Magyarországon is. A Magyarországon sincs a többi konfederációnál ilyen. Ezt el kellene érni, hogy a konfederáció teljes súlyával álljon a nyugdíjasok ügye mellé. A legutóbbi példa az, hogy tavaly én tagja vagyok a MASZ elnökségének is, meg a szövetségi tanácsának is, ott elég aktív szoktam lenni, és egyik ülés után behívott az elnökünk, és azt kérte, hogy állítsak össze egy olyan anyagot, hogy a MASZ egésze, tehát nem a nyugdíjasok, az nekem van mindig, hogy a MASZ egésze a következő néhány évben mit képviselje nyugdíjas ügyben. Ezt elvittem az elnökség elé, ahol ebből egy 4 órás napi rend lesz, vagy 3, élénk hozzászólásokkal, sok javaslattal, egyetlen egy ellenvéleménnyel sem találkoztam, sőt volt, aki írásban tett kiegészítést hozzá, és azzal fejeztük be, hogy ez nagyon jó, de még ezzel az egy-két ponttal egészítsem ki. Most ezen dolgozom, és a MASZ-nak már van, illetve a közeljövőben lesz egy részletesebb olyan nyugdíjas anyaga, amit a MASZ felvállal, és ugye a nyugdíjas tagozat anyaga, a nyugdíjasok terjesztik elő, de a MASZ egésze mind a 120 ezer emberével, nem csak a 30 ezer nyugdíjas, hanem a 90 ezer aktív dolgozó is mögé áll az összes tagszervezettel együtt. Én azt gondolom, hogy ez eredmény, és ezt mint példa elmondom a többi konfederációnál is, meg a NYUSZET-ben is, hogy ebbe az irányba próbáljunk mozogni, hát ha akkor együtt, még nagyobb tömeggel a hátunk mögött hátra tudunk valamit tenni, vagy többet tudunk tenni, mint jelenleg.
Ön már szóba hozta a szakszervezetek kapcsolatát a nyugat-európai szakszervezetekkel, akkor térjünk rá erre. Melyek ezek a kapcsolatok, mire vonatkoznak, mik az együttműködési formák, ha vannak?
Vannak. A Magyar Szakszereti Szövetség tagja a Szakszereti Világszövetségnek is, hát ez viszonylag ritkán ülésezik, de tagja az Európai Szakszervezetnek is, az ITUC-nek is, és ennek a szervezetnek
ez
van
az egy... Ez az ITUC minek a rövidítése?
Ez az Európai Szakszereti Szövetség gyakorlatilag magyarul.
Értem.
Ennek van egy nyugdíjas szervezete, azt úgy hívják, hogy FERPA. Ez a FERPA egy betűszó, a szavak francia kezdőbetűiből, ez körülbelül annyit jelent magyarul, hogy időskorúak és nyugdíjasok Európai Szövetsége. Ennek szakszervezeti konfederációk a tagjai, 25 országból 41 néhány szakszervezeti konfederáció van, azért egy néhány, mert van néhány tagjelölt is már, akit még nem vettünk föl, és összesen több mint 10 millió szakszervezeti tag a tagja. Ennek én 2011 óta vagyok a végrehajtó bizottságának a tagja, egy ciklusban az irányító bizottságnak is voltam tagja. A végrehajtó bizottság a kongresszuson kívüli legfőbb döntéshozó szerv, az irányító bizottság az olaszok igazgatóságnak fordítják, az egy szűkebb tagú operatív vezetőtestület, a két végrehajtó bizottság között ő irányítja a munkát. Ennek én 11 óta vagyok a tagja, egyébként a Magyar Szakszereti Szövetség elsőként a kelet-európai országból csatlakozott a FERPA 92-es megalakulását követő második évben. Itt van valami minimális tagdíjfizetés is, és itt Magyarországról még a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma nyugdíjasai a tagja, két konfederáció a tagja ennek a testületnek. Itt különböző ajánlásokat dolgozunk ki, idősek érdekében teszünk javaslatokat az Európai Bizottságnak. Két konkrét példát említek. Sokat foglalkoztunk azzal, hogy állandó gondozásra vagy ápolásra szoruló egészségük miatt ápolásra szorulóknak az ápolása legyen alapjog az Európai Unióban. Ez, Erre össze is gyűjtöttük a megfelelő kb. 1 millió aláírást 7 országban, mert európai kezdeményezéshez ennyi kell. Azon csúsztunk el, hogy nyugdíjas ügyben indítottuk, és azt kaptuk, hogy ez diszkriminatív, ezt miért csak a nyugdíjasokra. Úgyhogy most visszakaptuk és átdolgozzuk, úgyhogy ne csak a nyugdíjasokra vonatkozunk, beadjuk ismét. Tehát ez zajlik, ez a dolog. És a másik pedig az, hogy a európai minimál nyugdíj kialakítására tettünk javaslatot, az magyar javaslatként mi tettük meg a kollégáimmal, egy harmadik kollégámmal, Tóth Mihálynak hívták, sajnos őt is eltemettük nemrég, ő mondta el a gyűlésen, én készítettem elő neki, és a minimál nyugdíjra nem csak az alapelveire, hanem a számítási vagy megállapítási módjára is tettünk módszertani javaslatot. Ez zajlik most, ha a minimál nyugdíj lenne a következő cél, hogy az európai szinten legyen arra ajánlás. Azért ajánlásnak mondom, mert a nyugdíj ügy az tagállami hatáskörben van, az Európai Bizottság nem írhat elő semmit nyugdíjügyben a tagországoknak, de ajánlásokat tehet. Tehát most ezen dolgozunk, ez a jelenlegi, ami fut. Ilyen szintű kérdésekkel foglalkozunk. Évente kétszer ülés ezek ez a végrehajtó bizottság, most a pénz a legkevesebb mindenhol, Európai Unióban is, úgyhogy most az egyik Zoomon fog történni, de most február végén egy személyes részvételű is lesz Brüsszelben. Négy évente kongresszus tartunk, és a fél időben meg egy ilyen félidős kongresszus erejű összejövet, tehát ez jövőre Rómában lesz, vagy nem, azt hiszem Barcelonában lesz, vagy Párizsban.
Még ez műsorunknak a végén azt kérem, hogy röviden foglalja össze, hogy 2025-ben, illetőleg az ezt követő években a magyar nyugdíjasok érdekében milyen terveik vannak.
Igen, vissza kell arra térnem egy pillanatra, hogy mit csináltunk eddig röviden. Az elmúlt 3-4 évben kidolgoztunk 3 nagy anyagot a nyugdíjrendszer felülvizsgálatáról, a egészségügyi ellátás, nyugdíjasok egészségügyi ellátásával kapcsolatban, és nyugdíjasok jogait biztosító új idősügyi, nem új, mert nem volt ilyen eddig, idősügyi törvény létrehozásával. Ez a múlt, ezek készen vannak.
Most mert az első javaslatukkal a kormány rövid úton végzett, mert nem vizsgálják felül a nyugdíjrendszert. És akkor térjünk át a másik kettőt.
Pontosan így van. A kormány azokkal is hasonlóan fog eljárni, de annyit elértünk, hogy a 2022-es választások előtt ezt az összes választáson induló pártnak, a Fidesznek is felajánlottuk, ők nem kérték, bemutattuk, átadtuk, rendeztünk egy megbeszélést is vele, és pártelnöki szinten vettek részt a választáson induló pártok, és a ellenzéki pártok választási programjaiba meg is jelentek a mi munkánknak a részletei, de ezt azért említettem, hogy ezzel nem vagyunk készen, mert folyamatosan igazítani kell a változásokhoz. Erre az évre vonatkozóan viszont azt határoztuk el nemrégiben, hogy most sokat foglalkoztunk már ezekkel a kérdésekkel, különösen a nyugdíjemeléssel, az inflációval, hogy amellett, hogy erre a figyelmünket továbbra is rajta tartjuk, az idén az időskori szegénység lesz a tevékenységünk homlokterében, tehát azzal fogunk foglalkozni. Ezt az indokolja, hogy az elmúlt 5-6 évben meg 10-szereződött a mély szegénységben élők, vagy idősek száma, létszáma.
Ezt kérem megismételni, meg 10-szereződött?
Meg 10-szereződött. Tehát 10-szer annyian vannak ma szegénységben élők, mint 5-6 évvel ezelőtt, és még mindig 200 ezer olyan nyugdíjas van, aminek 100 ezer forintot sem éri el, vagy éppen eléri a nyugdíja, de a megélhetési minimum, ami most 140 ezer forintban van megállapítva KSH által, kerekítve mondom a számot, az alatt a szint alatt is 500 ezer, az előző 200-at is beleértve persze, 500 ezer ilyen ember van. Na most ő belőlük lesznek a szegények, a mély szegények, és minden nyugdíjas folyamatosan csúszik le. Az az állításom, hogy a nyugdíjazás pillanatától kezdve minden nyugdíjas folyamatosan elszegényedik. Persze nem mindegy, hogy valaki 1 millió forintról kezd elszegényedni, vagy 100 ezerről, és azt állítom, hogy egyre többen fognak az átlag nyugdíj alá lecsökkenni, hogyha a jelenlegi nyugdíjemelési rendszer marad fönn. Ennek az az oka, hogy például ebben az évben 3-szor olyan ütemben emelkednek a bérek, mint a nyugdíjak.
Kedves Csizmadia László, kedves Juhász László, Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk a civil rádióba, és megosztotta gondolatait, és a szakszervezetének az eredményeit és gondjait. Azt hiszem, hogy ehhez a munkához csak sok sikert, erőt és jó egészséget kívánhatunk.
Nagyon köszönöm, valóban erre van a legnagyobb szükség. Ha egészség van, a többit azt majd megoldjuk valahogy. A munkának a lendülete pedig nem fog csökkenni, ha az egészség megmarad.
Kedves nézőink és hallgatóink, köszönöm, hogy ezen a hétfőn is minket választottak. Hallgassák minden héten, hétfőn, 20 és 21 óra között a Civil Rádió olvasókörét. Viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A tisztesség és a zene összeköthet minket. Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A tisztesség és a zene összeköthet minket. Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A tisztesség és a zene összeköthet minket.
Mert hogy most az ő muzsikája következik. Neked is szereztünk egy kis meglepetést, remélhetőleg ezzel.
Thank you.
Az Olvasókör műsorát hallhatták. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. A jövő héten, hétfőn, 20 órakor is. Szerkesztő műsorvezető, Tóth Zoltán.